estét kívánok, köszöntöm a Kéve TV kedves nézőit, ez ismételten csütörtök este a Keszthely Civil Control műsora, kedves barátaimmal újra ide jöttünk önökhöz. Ismét nagyon karcos, éles és napra kész témákkal jöttünk. Be is mutatom kedves barátaim, dr. Veller Jakus Tamás, a Kéve elnöke.
Szép jó estét kívánok én is, kedves mindenkinek.
Molnár Tibor barátom, önkormányzati képviselő.
Szeretettel köszöntöm is a kedves nézőket, és elnézést, de muszáj volt ezt a kis gumicukrot elfogyasztom, gyerekkoromat idézni. Jaj, bátyám szerzett egy ilyen sorú cukor jellegű.
Kulisszatítok egyébként, hogy általában egy műsor előtt egy kis...
Azt szoktuk fogyasztani utána is, de most nem tudtam elállni, és elnézést kérek, de hamarosan igen, hogy elfogyasztom.
És továbbra is biztatom önöket, hogy kövessék a műsorunkat, kommenteljenek, írják ide az oldalunkra, a műsor oldalára a kérdéseiket, véleményeket, megjegyzéseket, bármit a témával, vagy éppen nem a témával kapcsolatban. Ha kérdésük van, meg pláne tegyék fel, mert arra most nyilván azonnal válaszolni fogunk, amennyiben tudunk, ha mi nem kell esetleg utána járni bármilyen témának. Nos fiúk, én több témát is hoztam. Nem titok, hogy előtte már egy kicsit beszélgettünk ezekről a dolgokról. Elsőként egy olyan témát szeretnék veletek megbeszélni, ami egy országos téma, de nyilván Keszthely is érintett benne. Ez pedig nem más, mint a pedagógus sztrájk, ami nemrégiben történt néhány nappal ezelőtt. És akkor ezt szeretném egy picit így, mindketten pedagógusok, végzett emberek vagytok, és hogy szakmátokban, mint pedagógus egyáltalán a magatok területén, illetve országosan hogy láttátok ezt a demonstrációt, mondjuk az előkészítéstől egészen a végrehajtásig bezárólag kikezdi. Tibor?
Most kockás ing van rajtam, ugye a sztrájk napján is azt viseltem, bár hát nem egy vidám dolog, hogyha az embernek sztrájkolnia kell, hiszen ugye tudjuk azt, hogy egészen a 19. századtól kezdve, az ipari forradalomtól kezdve, ugye először a munkásoknak volt egy eszköze a sztrájk arra, hogy jobb fizetéseket, munkakörülményeket kényszerítsenek ki maguknak, és hát egy olyan értelmiségi szakma, mint a pedagógus, az sem kivétel ez alól. Hát egyrészt ugye öröm volt azt látni, hogy sokan csatlakoztak hozzá, de ahogy a vezér mondaná, sokan voltunk, de nem elegen, ugyanis hát számos iskolában a fenntartó részéről, legyen ez állami fenntartó, vagy egyházi fenntartó, olyan nyomás, olyan presszió érte a pedagógus kollégákat, ami miatt ők ebben a sztrájkban sajnos nem tudtak részt venni, csak lélekben, hiszen ugye rendkívül kiszolgáltatott emberekről van szó, akik hát ezen a szakmán kívül hát esetleg el tudnának menni valamilyen adminisztratív vagy akár fizikai munkakörbe, de alapvetően ugye mindenkinek ez a hivatása, és hát ugye a legtöbben ezt évek, évtizedek óta gyakorolják, hiszen ugye nagyon csekély az utánpótlása a pedagógus szakmában a nyugdíjba menő kollégáknak, vagy akik elhagyják a pályát. Tehát emiatt azt mondom, hogy lehetünk volna még többen is, de amiatt viszont nem vagyok elégedetlen, hogy országosan azért ez látszott, hogy itt egy sztrájk van, és hát bízom benne, hogy a március 16-ai az pedig még jobban fog látszani, hiszen ugye az angol strike szó az ugye azt jelenti, hogy ütni, tehát itt ebben az esetben egy ilyen ütés, tehát ezzel jelezni kell azt, hogy valami nem működik, látom azt, hogy a mozdonyvezetők is sztrájkolni fognak, tehát bízom benne, hogy éreztetni fogják a hatalommal azt, hogy büntetlenül nem lehet nevetséges béren tartani pedagógusokat, nem lehet agyon terhelni őket munkával, adminisztrációval, tehát nem lehet őket megalázó körülmények között tartani, hiszen hogyha elhagyják a rendszert, akkor gyakorlatilag az ország omlik össze, hiszen nincsen, aki oktassa, nevelje a gyerekeket.
Tamás?
Ez így van, Tibi, és visszatérve, hogy én nem vagyok pedagógus, hát csak annyi, hogy az iskolába, tehát járok, mint óraadó, tehát
erre gondoltam.
Járok be iskolába, tehát
tanintézménybe,
de én jogász vagyok, de így van, meg hát a feleségemen keresztül azért
van rálátásom,
tehát az oktatásra, meg itt helybe, a városba is ugye nagyon sok emberrel, hát ismeri az ember, aki olyanokat, aki iskolába tanít, dolgozik. És hát ahogy a Tibi mondta, hogy valóban azért itt Keszthelyen, itt helyben is meglátszik az, hogy melyik iskolában például nem volt, vagy nem mertek sztrájkolni. Hát volt, több is volt, tehát ugye, de ezt ne, ha valaki így végig gondolja, akkor könnyen kitalálja, hogy melyek voltak azok az intézmények, ahol nem mertek ehhez a dologhoz csatlakozni, és nem azért nem tették például ebbe az intézménye az ott dolgozók, mert mindennel meg vannak elégedve. És hogy te, ahogy az elmúlt napokban nagyon sok cikk jelent meg arról, hogy például az illetékes klikkek, tehát egyszerűen mind az 50-es évek elején, tehát fogták és összeiratták az iskolákba, hogy kik voltak azok a pedagógusok, akik szervezték ezt a sztrájkot, meg egyáltalán akik támogatták, tehát így listázzák az iskolán belül a dolgozókat, akiknek, ahogy a Tibi mondta, amúgy is épp elég a bajuk, mert egyrészt sem anyagilag, sem szakmailag, se ugyan nincsenek megbecsülve. És hát én ahogyan látom most itt az egész országnak a helyzet, ugye, hogy mondtad Tibi a mozdonyvezetőket is, tehát nem csak a mozdonyvezetők, hanem ott van az egészségügy is. Igen, az egészségügy meg épp az összeomlás szélén van, bár nagyon sokan mondják, hogy ezt már évek óta az összeomlás szélén van, de azért egy dolgot azért higgyétek el nekem, ilyen még soha nem volt, hogyha valaki odafigyelt itt az elmúlt napok történéseire, hogy az egészségügyi szakszemélyzet, illetve az orvosok együtt adtak ki egy ilyen 12 pontos hát petíciót, vagy nyilatkozatot, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, mi volt a pontos neve, de ilyen még Magyarországon nem volt, és hát tényleg, hogyha ha nem csinál, tehát nagyon nagy a baj. Tehát nem csak az oktatás területén, hanem az egészségügy területén is, ugye, és hát az új, a médiában pedig más nem hallani, mint az, hogy minden nagyon szuper, minden rendben van. Én nekem a legjobban, megmondom őszintén, gyerekek, ez fáj, hogy, és még az, hogy nagyon sokan ezt el is hiszik,
hát,
hogy minden rendben van.
Ahogy említettétek, hogy ugye több olyan intézmény is, vagy országosan több olyan csoport is ehhez szolidaritás vállalat, és akár a mozdonyvezetők, vagy egészségügyisek is, akik nyilván egyetértenek ezzel a tiltakozással. Annyit azért hozzáfűznék, hogy a pedagógusoknak ez törvény adta joguk, hogy sztrájkoljanak, tehát ezt egy klik nem tilthatja meg.
Tehát ez alkotmányos.
Alkotmányos, így van. Tehát itt azért egy klik, vagy bármilyen tulajdonos állami, vagy egyéb intézménynek a vezetője, tulajdonosa, vagy igazgatója, ilyet nem tehet. Az meg, hogy listáznak, hát ez meg nyilvánvalóan felháborít és botrányos.
És még egy dolog, amit nem mondtam, mert ugye nagyon sok helyről hallom vissza azt, hogy hát törvénytelen volt ez a pedagógus sztrájk. Nem volt törvénytelen, pénteken délután kapták meg a bíróságtól a jogerős végzést, hogy a sztrájk az törvényes. Itt, aki félrebeszél, az a Gulyás Gergely,
így van.
A sajtótájékoztató.
Mert ugye előtte mi előzte meg? Az előzte meg, hogy addig húzták az időt, a fenntartók húzták, hogy kicsusszanak ugye abból az időből, de hát ez nyilván nem a sztrájk szervezőknek volt a probléma, amit el is mondtak egyébként a sajtóba, és hát így próbálták, vagy próbálják egyébként Gulyás Gergely is, meg a többi kommunikátor, vagy ilyen megmondó ember, azt súlykolni a lakosságba, hogy ez egy törvénytelen sztrájk, és ahogy Tibi, te is elmondtad, tényleg gyakorlatilag ez már egy olyan eszkaláló dolog, ami nem fog valószínűleg megállni, mint ahogy több szervező is kijelentett, hogy ez egy figyelmeztetés volt gyakorlatilag az országban, hogyha jól értesültem, és várható,
bemelegítés,
igen, várható, azt, hogy, várható hogy egy komolyabb szervezett megmozdulás vagy sztrájk van kilátásban.
A tanítványaim megkérdezték tőlem, hogy a nagyobbak, akik majd érdeklődnek a hírek iránt, hogy hát tanár úr, most akkor maguk miért sztrájkoltak itt 8-tól 10-ig, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, az egy dolog, hogy nekünk milyen a munkakörülményünk, meg mennyit keresünk, de a másik, ami talán még fontosabb, hogy nektek milyen lesz az oktatási rendszer, amiben tanultok, és a ti gyerekeiknek milyen lesz majd az oktatási rendszer, mert a jövőtökről van szó, és a rossz kedvű, rosszul fizetett, kizsigerelt, másodállásba kényszerített tanárok nem fognak tudni úgy produkálni, mint mondjuk egy országgal nyugatabbra, Ausztriában, de akár még Szlovéniát is emlegetnénk, bár ugye a szlovének panaszkodnak, hogy alacsony a fizetés, de azt a fizetést, amit Szlovéniában kap egy tanár, azt én szeretném megkapni itthon. Ausztriában pedig nem is beszélek, mert az már meseország, hogyha...
Nem tudom, abban, bocsánat, erősítsetek meg, legyetek szívesek, hogy ez tényleg valóságos, hogy a pedagógusok tulajdonképpen olyan bért követelnek, ami egyébként jár nekik, tehát még csak annyit sem, annál többet nem is követelnek, mint amennyi egyébként jár. Tehát nem a mostani megállapított, nem tudom, százalék vagy béremelésnek a követelése az még csak meg sem haladja azt, ami egyébként egy pedagógusnak jár. Ezt úgy olvastam egy hírforrásban.
Van egy nevezett vetítési alap, ami egy ilyen nagyon trükkös dolog, amivel
megtalálom,
végül is tudják a jövedelmeket befolyásolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy az infláció követően nőnek a pedagógus bérek, hanem arról van szó, hogy hát itt, nyilván ugye van ez a pedagógus életpálya, tehát különböző fokozatokban lehet előre lépkedni, de hát tulajdonképpen egy ilyen befagyasztott nevetséges összeg, amihez képest viszonyítják a fizetéseket már régóta, illetve hát most is egy nagyon kicsi emelést én például kaptam, de az nem magának a bérnek az emelése, hanem az egy pótlék. Egy ágazati pótlék, ami ugye bármikor elvehető, és hát ebbe tetten érhető a Fidesz kormánynak a politikája, hogy mindenkit megpróbálnak kézből etetni. Tehát nem járandóságok vannak, ami jár, hanem amit ők kegyből adnak, most legyen az egy falusi polgármester, akit ugye azzal tartanak sakban, hogy nem lesz járda, meg nem lesz ravatolozó, legyen egy közalkalmazott, akit szintén ilyen-olyan kacifántosan kiszámolt pótlékokkal tartanak sakba, de az egész rendszernek a lényege ez a kézből etetés, ami hát egy erősen feudális tempó, és hát szerintem a 21. században Európában ennek nincsen helye.
És hát ahogy mondod is, Tibor, hogy tulajdonképpen így kötik, akkor ugye a hatalom köti saját magához a kiszolgáltatott embereket, akik egyébként meg tényleg lojálisak és elhivatottak minden területen is tennék a dolgokat. Ez meg pláne megnehezíti. Most apró pénzért, most nyilvánvaló, hogy azért tudjuk, hogy milyen bérből élnek a pedagógusok, és ennek a negatív zöngéje is már a társadalomban megjelent, hogy már megint a pedagógusok, mert ugye bár hát a kommunikáció az országban olyan, amilyen nem a valóságot kapja a hallgató vagy televízió néző, hanem a papagáj propaganda kommandót, és nyilvánvaló egy idő után már néhányan, akik esetleg nem követik úgy az eseményeket, simán mondhatják azt, hogy jó, már megint a pedagógusokon elfoglal, amikor én meg még mennyit keresek, és akkor itt vagyok, én meg éjjel halok, meg mit tudom én, és akkor összehasonlítják, ami egyébként hát nem ezek valóságos.
Ezek a neonasztáló viccek, hogy mi az a három dolog, ami miatt érdemes pedagógusnak lenni, június, július, augusztus, ugye, hogy a tanároknak a nyári szabadsága, hát ez sem fedi a lényeget, hiszen ugye a június az gyakorlatilag végig megy, ugye a június 15-én magának a tanításnak vége van, de a tanévnek még nincs vége, akkor még ugye bizonyítványírás, bizonyítványosztás, középiskolákban érettségi, szakmai vizsga, gyakorlatilag a záró értekezlet az június utolsó napjaiban, a július elsőjében voltam, hogy én még július első napjaiban érettségiztettem. Tehát ez is előfordult, tehát ez nem fedezik.
Ez csak egy ilyen, ugye...
És augusztus 20-a után az első munkanapon már munkára jelentkező értekezlet van, aztán ugye kezdődik a tanévnyitó értekezlet, és akkor tankönyvosztás, mindenféle, és indul a tanítás. Tehát, és azt, ezt, hogyha kiszámolom, még így is egy szűk két hónapnyi szabadság, de évközben a pedagógus nem mehet el szabadságra. Csak különösen indokolt esetben, ne adj Isten, esküvő miatt kaphat esetleg rendkívüli szabadságot, vagy ha valami szomorú esemény történik a családban, közeli hozzátartozó halála miatt, vagy gyerekszületés miatt kaphat rendkívüli szabadságot, akinek pedig 16 éven aluli gyermeke van, ő pedig ugye pótszabadságot kap gyermekenként 2 napot. Tehát ez sem egy óriási nagy dolog. Tehát évközben abszolút kötött a munkája, és nem mehet szabadságra. Tavaszi szünet, őszi szünet, téli szünet azért van. De ahogy mondjam, tehát egy elhivatott pedagógusnak kell az a nyár, hogy kipihenje magát. Én például hát úgy voltam vele, hogy júliusban nem is gondoltam az iskolára, hogy augusztus közepén már azon járt az agyam, hogy na akkor milyenek lesznek az új osztályok, az én saját osztályommal, ha éppen volt, akkor mit kell csinálni. Tehát az ember azért visszakívánkozik az iskolába, de ez kell, hogy kipihenje magát, és hát azt a hasonlatot szoktam mondani, hogyha valaki mondjuk egy fizikai munkából hazamegy, megmossa a kezét, esetleg leveszi a munkásruhát, lemossa az olajat a kezéről, és leül pihenni a tévé elé, vagy akármit relaxál, akkor ott letett a munkát. De ha egy pedagógus hazamegy, akkor neki még ott van a dolgozatjavítás, ott van az, hogy összeállítson kérdéseket a következő dolgozatban, egyáltalán pörög az agya, és nem csak az oktatáson, hanem a diákoknak a sok-sok szociális problémája mind bejön az iskolába, a különböző konfliktusok, amiket meg kell oldani. Tehát ez egy iszonyatos anyagi munka, ami megterheli az embert, és ha emellett még el kell menni másodállásba dolgozni, mint ahogy sokunknak ezt kell tenni, akkor az ugye értelemszerűen az oktatás hatékonyságát rontja, de nem akarom ezzel húzni az időt, órákat tudnék erről beszélni, és hát János úgy látom, sok-sok témát hoztál nekünk ide a mai
napra. Azért még maradunk ennél, gyorsan köszöntöm a kedves kommentelőket és mindenkit, aki követi a műsorunkat.
Van is a témába vágva hozzászólásom.
Így van, hogy akkor az volna a kérdésentől
nézzük. Kántor Klára, aki ugye szintén pedagógus kolléga, amit ír, és hát abszolút egyet tudok vele érteni, és amit én is mondtam, hogy nem elsősorban a bérekről szól a történet, hanem a munkakörülményekről, a gyerekekről. Központi tankönyvek, megemelt óraszámok, bérezés nélküli helyettesítés, stb. Stb. Ehhez még amit hozzátennék, hogy azért a napjaink gyerekeivel nem egyszerű dolgozni. Egészen más generáció, mint akár mi voltunk, akik a 70-es években születtünk. Mi sem voltunk angyalok, de egyszerűen ez a mostani felgyorsult világ, az a sok-sok felfokozott inger, ami éri a gyerekeket, és hát az, hogy a családi helyzet is hát nagyon sok helyen nem mondható ideálisnak. Emiatt nehéz velük dolgozni, jóval többet kell velük foglalkozni, többet kell lelkizni. Most könnyen megérthető dolog, hogyha mondjuk van egy 30 gyerek, akkor hány felé oszlik a tanárnak a figyelmet, hogyha van 15-20 gyerek, akkor hány felé oszlik. Én is tanítok egy 12 fős osztályt, akikkel gyönyörűen lehet dolgozni, és tényleg oda tudok figyelni rájuk személyesen, egyenként még arra is, hogy hogy haladnak a tananyagba. És van egy 29 fős osztály, ahol pedig az órának körülbelül a fele fegyelmezéssel megy el, és hát nehéz egyénileg differenciáltan tanítani őket. Tehát a munkakörülmények nagyon fontosak, az általam Tesco gazdaságosnak hívott állami egyentankönyvekről nem is beszélve, de tényleg mondom, órákat lehetne beszélni, és hát örülök, hogy a kedves kolléganő is ez így hozzászól, de ez akár egy külön műsor lehetne.
Abszolút. És hát biztatni szeretnénk a pedagógusokat továbbra is, hogy tartsanak ki a igazuk mellett és a követeléseik mellett. Senki sem gondolja, hogy egy percnyit is lankadna a türelmük meg az energiájuk a diákokkal szemben, úgyhogy csak így tovább. És ha már itt a bérezésnél tartunk, ezt utoljára akartam, de most már be fogom hozni, mégpedig ha már itt a jövedelmekről és a fizetésemelések egyebekről beszéltünk, és az elszegényedésről is említettünk szót, azért van, ahol nincs nagy elszegényedés, sőt, még gyarapodás is van, hiszen nyilvánosak lettek a vagyonnyilatkozatok, és hát elég szép dolgot lehet látni ezekben a vagyonnyilatkozatokban. Hát nem tudom, esetleg böngészünk belőle egy pár gondolatot, vagy hogy fordítsuk ezt ki, Tamás?
Szerintem lesz erről posztunk, tehát erről fogunk posztolni hamarosan, majd írunk róla, mert érdekes dolgok vannak benne. Én csak egy dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan, az, hogy az Zala megyei közgyűlésnél sikerült kiküzdeni azt, hogy ott ne dugdossák-e, ne kelljen külön kérelmet benyújtani, meg, mert egyébként igen, is törvénysértő, mert közérdekű adat a közszereplőknek a vagyoni helyzete, és hát sikerült elérni azt, hogy tehát az Zala megyei közgyűlés tagjainak a vagyonnyilatkozata, az, ha valaki érdekli ez, hogy kinek, hogyan, milyen a vagyoni helyzete a közgyűlés tagjainak, akkor felmegy, és kultúrát módon meg tudja nézni, el tudja olvasni. Ezzel szembe itt kezd helyen, mint a Vadnyugaton, te állandóan úgy kell bekéreckedni, tehát azért, hogyha valakinek a vagyon, keszthelyi szenátornak a vagyonnyilatkozatát valaki meg szeretné nézni, akkor meg kell küzdenie azzal, hogy először is időpontot kell kérni, ugye hivatkozás van Covid vírusra, mindenre, majd aztán pedig különböző nyilatkozatokat kell a szeretnének aláírattatni, hogy kitekintett bele, még egyszer mondom, teljesen törvénytelen. Ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak a helye ott kéne, hogy kint fityegjen az önkormányzatnak a honlapján.
Nem a hatodik linken eldugva egy zip file.
Persze, nyilván, hogy nehogy megtalálja valaki véletlenül.
Így van, és egyébként, amit a János mondott, tehát fogunk erről részletesen írni majd, mert érdemes, tényleg érdemes őket megnézni. Azt, hogy én csak nagy vonalakban annyit mondanék erről, hogy a keszthelyen az ellenzéki képviselők, ők gyarapodtak, ők ki tudják tölteni a vagyonnyilatkozatukat tisztességesen, míg a kormánypárti képviselők még azt sem írják bele, tehát amit szerintem egy átlag politikával átlagosan foglalkozó keszthelyi ember is tud, azt is kifelejtik a vagyonnyilatkozatukból, Egyébként ez az egész vagyonnyilatkozati rendszer, ez egy nagy bohótság, tehát semmi értelme nincs neki, annyi van,
de
hogy...
De tudjuk, hogy a vezér is gyakorlatilag vagyontalan, nincs megtakarítása.
Így van. Pedig mit mondott Lázár János, hogy mindenki
annyit ér, amennyi van.
Ugye?
Akinek nincs semmi, az annyit nem is ért.
Hát ebben akkor Lázár Jánossal most egyetértünk.
Hát szóval akkor, ahogy Tamás kedves nézőink, ahogy említette, erről lesz majd egy bővebb összefoglaló, vagy legalábbis egy ilyen kis áttekintésszerű, hogy képbe legyenek önök is, hogyha még nem érték el, nem tudták elérni a nyilvános helyén, ahol ezeket a fórumokat, vagy nyilatkozatot meg lehetek.
Nem akartam János senkit csak kiemelni, de Horváth Tamás Mihályt alias Fidesz Tomit, ahogyan a legtöbben ismerik, őt mindenképpen muszáj, mert olyan, tehát a Tamás, a Fidesz Tomi, ő vele 3 éve küzdünk, nem sikerült nála elérni azt, hogy itt Keszthelyen is adjon le vagyonnyilatkozatot. Most is egyszerűen bevitt egy ilyen fecnit, és tehát konkrétan az, hogy a megyei közgyűlésbe ő adott le vagyonnyilatkozatot, holott neki itt kellett volna leadnia.
Ugyanazt leadhatta volna, ugyanazt kinyomtatta volna.
Kétszer, így van.
Nem, de hát ő megyei.
Így van, tehát egyszerűen, és hát Fidesz Tomi az, aki a mezőnyből torony magasan kilóg, hát valószínű, hogy Fidesz Tominkra rászakadt az államkincstár, tehát hát majd erről úgyis részletesen be fogunk számolni.
Igen, majd zsebébe kell turkáljunk ezek szerint.
Nem,
majd fogják mondani.
Azt elmondanám a kedves nézőknek, hogy nagyjából miről szól egy ilyen vagyonnyilatkozat. Hát nyilván rákérdeznek az alapvető ingatlan tulajdonokra, arra, hogy van-e az embernek a tulajdonában valamilyen gépjármű, de hát ez lehet vízi, légijármű is. Aztán ugye a különböző fizetések, jövedelmek, rendszeres adóköteles jövedelmeket kell itt bevallani a vagyonnyilatkozatban. Van olyan nagyértékű műtárgy vagy gyűjtemény az ember birtokában, ami meghaladja a köztisztviselői illetmény alapnak a 6 havi összegét, illetve a különböző gazdasági társaságokban viselt tisztségek, illetve tulajdoni részesedések, érdekeltségek, amiről még kell így nyilatkozni, és hát ugyanezt a vagyonnyilatkozatot az egyháztartásban élő közvetlen hozzátartozókról, kiskorú gyermekekről is.
Hát talán Nagy Bálintnak és Hozár Péternek most már kicsit rövidebb lett a vagyonnyilatkozata, ugyanis...
Most már szóba hoztad, János, bocsipó, meg a Tibi, azt akartam elmondani, hogy na erre céloztam, hogy még becsületesen, tisztességesen, például Hozár Péterné és Nagy Bálint sem tudta kitölteni, mert ugye ezeket a vagyonnyilatkozatokat mindig az év elejének első napján meglévő állapotoknak ugye megfelelően kell kitölteni. És hát már nem találtuk Nagy Bálint és Hozár Péterné vagyonnyilatkozatába semmiféle felügyelőbizottsági dolgokat,
most
pedig 2000...
lehet vagyonnyilatkozati eljárást indítani?
Hát tehát mindenképpen megérdemelnék, mert még egyszer mondom, nem tudják kitölteni. Tehát egyszerűen nem tudják kitölteni, nem képesek arra, hogy egy egyszerű vagyonnyilatkozatot kitöltsenek. Tehát ezek az emberek. Tehát amikor oda van írva, hogy a 2022. január 1-i állapotnak megfelelően kell a vagyonnyilatkozatot kitölteni, akkor egyszerűen nem írják bele. Például nem írják bele azokat a jövedelmeket, amiről tudjuk, hogy létezik, hiszen tagjai a közgyűlésnek. Például Fidesz Tomi esetében ugye például ilyen jövedelmeket nem látunk benne, pedig hát több helyen is tagja a megyei közgyűlésnek, nagyon szépen, ugye mint elnök helyettes is, bizottsági elnök helyettes is, meg mint tag is. Igen. Aztán tagja itt Keszthelyen a Keszthelyi önkormányzatnak is, hát Tomikának annyi rublikája lenne, amit ki kéne tölteni, csak valahogyan elfelejtette.
Nyilván ugye az aktuális képviselő tiszteletdíjról nem kell nyilatkozni, de amikor a megyei közgyűlés esetében Keszthelyről, és fordítva a Keszthelyen pedig a megyei...
Ott pedig így van, kellene, hát be kell írni, az is jövedelem, Tibi. Tehát egyébként még annyit el szeretném mondani, tehát hogyha valaki az enyémre kíváncsi, akkor az az alapon.hu-n megtalálja, tehát úgyhogy ennyi, és bízom benne, hogy Keszthely város önkormányzat is, talán lehet ez egy kis példamutatás.
Ugye ez nem csak a tiédről van szó, hanem az összes ellenzéki képviselőnek mindig is, kezdetektől is így volt, és hát a mai napig is így van. Rendesen, tisztességesen kitöltve, nem kell utána megmagyarázni, mint Hozár Péternének, hogy most azt elfelejtettem, azt meg pluszba írtam oda, de most már még egyszer mondom, talán így könnyebb lesz, mert két rublikával kevesebbet kell talán kitölteni a ugye, hogy most már nincs ez a megbízási, vagy pontosabban ilyen pozíciója, amiért plusz pénzeket vett fel, hát aztán majd a későbbi időben meg majd erről is számot kell nekik adni mindkettőjüknek, hogy ez hogy történt. annak idején. Van egy kommentünk talán, vagy kettő is, Tibor, Nemes hát, Ferenc.
Nemes Ferenc állandóan nézője a műsorunknak, üdvözlöm. És szeretettel köszöntjük. Ugye a vagyonnyilatkozatról írja, hogy a Fidesz 12 éve alatt az első 4 év körében azt hiszem eltörölte a korábbi nagyon komoly adóbevételt és bírságokat hozó vagyonosodási vizsgálatokat.
Nem véletlenül, igen, igen.
5 éven túl minden elévül semmit nem kell 5 éven túl igazolni, mivel volt 12 évük, majdnem elévülés miatt semmit nem fog tudni csinálni senki, ugyanis paralel, tehát párhuzamos a vagyonnyilatkozattal.
Hát Tibor, hát ezt még előzően is műsor előtt már beszéltünk erre egy pár szót. Nekem már kezdetektől az volt a véleményem, hogy nincs kontrollációja. Tehát hiába van ez a vagyonnyilatkozat egyébként, lehet ezen most pro-kontra, ez jó, az nem jó, meg ennyit írt be, annyit írt. Hát látjuk Orbán Viktor, hogy bármelyik, hát össze-vissza hazudoznak benne, mindegy, hogy mit írnak oda. Tehát úgy, ahogy Nemes Ferenc leírja, pontosan tökéletesen így van. Tehát ennek nincs jelenleg semmilyen büntetőjogi kontrollációja, semmi. Le van írva, nem, legfeljebb valahol nyilvánosan elmondják, és majd valaki esetleg azt mondja, hogy de meg kellett volna ezt írni. Például mi helyzetünkben, mi kontrolláljuk az önkormányzatot, kontrolláljuk a képviselőket, így kénytelenek voltak ugye nyilvánosra tenni, mert még ez sem volt. Tehát ez még sem nyilvános volt, sem volt.
De egyébként János teljesen igazam, hogy semmi értelme, mert most úgy működik ez a rendszer, hogy az előző évit visszaadják, és akkor az újat meg ugye le kell adni, tehát még az önkormányzatba össze se tudják hasonlítani, igen, hogy az XY képviselő egyik évről a másik évre vonatkozóan, hogy mivel gyarapodott, vagy hogyan a vagyoni helyzete hogyan alakult. Ennek akkor lenne értelme, hogy a ciklus elején leadja a vagyonnyilatkozatát, és akkor a ciklus végén meg össze van vetve, hogy az X idő alatt, 5 év tehát alatt, most, hogy A-ból B pont hova jutott, hogy elszegényedett, vagy meggazdagodott, hogy reális volt-e az a vagyongyarapodás.
Ez nagyon fontos.
Ez lenne, így, hogy mindent visszaadnak, és ugye nem, egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Na jó, mi össze tudjuk hasonlítani, mert mi minden évben kikérjük.
Megismerjük.
És hát el is félre is tesszük, tehát tudjuk, hogy például Fidesz Tominak tavaly évben még mennyire szegény ember volt. Ugye? És tehát például önála van egy olyan vagyonnövekmény, amit hát nem tudunk, hogy miből van, de hát ahogy a János is mondta, végül is értelmetlen ezek után menni, mert semmiféle, hát úgy mondom, hogy szankciója nincs ennek, hogyha hát, valaki éppen nem vallja be, vagy elfelejtette bevallani eddig, és most épp veszélybe jutott, hogy van neki az is. Tehát egyszerűen az egész egy ilyen, nem tudom, egy fölös, ebbe a formájába egy semmire se való.
Tamás, annyit, bocsáss, Tibor, annyit hadd tegyek hozzá, hogy legfeljebb az erkölcsi és morális oldala van ennek nyilvánvalóan, hiszen egy közszereplő, akit megválasztanak az állampolgárok, nyilvánvalóan azért egy kicsit, hogy mondjam, furán hat azokra az emberekre, hogy egy éven belül elképesztő gazdagodásnak lett kitéve, vagy lett az illető, akár helyben, akár országosan, bárhol, hiszen sok olyan példát tudnánk mondani, ahol egyszerűen tényleg néhány ominózus nevet, ami már ugye mindenki megszokta, tehát egyszer elképzelhetetlen. Az, hogy a kétkezi munkából egy ember hogy tud megélni, és milyen jövedelmi viszonyok vannak Magyarországon, nyilván sok-sok negatív eset van, ami ezt felülírja 100 000-szer. Tehát olyan mértékű gazdagodások, vagy vagyonosodások vannak országosan is, talán most már így helyben is. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem irigységről van szó, nem arról van szó, hogy nekem nincs, akkor neked miért van, meg én szegény vagyok, te meg miért vagy gazdag. Nem, mindenki legyen sikeres, mindenki a maga tehetségéből gyarapodjon, legyen vagyona, legyen biztonságos egzisztenciája, de ne csak közpénzből, ne az emberek adófizető pénzéből, hanem tényleg a munkájából és a tehetségéből.
Tibor? Amit én szerettem önnél mondani, hogy az ellenzéki előválasztással, akik jelentkeztek, jelöltek, így én is, sokkal komolyabb vagyonnyilatkozatot kellett kitöltenünk, mint az a hivatalos állami vagyonnyilatkozat. Rákérdeztek rengeteg dologra, ennek is volt ugye két verzió, egy publikus, meg egy olyan, ami nem publikus, ahol nyilván ugye személyesebb dolgokat is kérdeztek, de sokkal nagyobb mélységében utána kellett néznem saját magamnak is, a pénzügyeimnek és mindennek, hogy tényleg hiteles válaszokat tudjak erre adni, és hát ugyan adatvédelem meg GDPR-nak a világát éljük, de hát szerintem nem lenne ördögtől való az államnak, hogy a különböző adatbázisokból, vagy akár az adóhivatal rendelkezik ezek az adatokkal lekérve, nyugodtan lehet ellenőrizni ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak a valódiságát, illetve azt, hogy mi van benne, illetve hát, hogy megvolt-e az a jövedelem, ami erre legális fedezetet
nyújtott. Igen, igen. Nos, talán akkor a vagyonnyilatkozatokkal meg hogy is fogunk majd ugye foglalkozni, hogy Tamás mondtad. Most egy picit a propagandára, a médiára, a Papagáj TV-re.
Erre innom kell, bocsánat, most, hogy megkínálnál egy pohár amerikai
imperialista öltjére, csak...
megköszönöm, erre innom kell, mert ez annyira súlyos téma lesz, hogy ezt nem lehet.
Még...
Mire gondolsz ezen témával kapcsolatosan? Csak nem arra, hogy erősítette a Keszthelyi TV.
Pontosan arra gondolok, hogy ugye bejelentették tegnap, vagy tegnap előtt, nem emlékszem pontosan mikor, hogy új munkaerővel gazdagodott, erősödött a Sámmel TV, mégpedig egy programigazgató érkezett a Keszthelyi TV csapatához, mert úgy látszik, hogy erre most a Keszthelyi TV-nek szüksége van. Hát valószínű, hogy akkor eddig problémák voltak ott a működéssel, minden egyébként, hogy egy programigazgatónak gyorsan ide kell szaladni. Egyébként nevesen titok, egyébként Manninger Beátának hívják.
Hát én hát a Manninger TV-nek is
hívtam. És hát ha most tényleg a Jóskának gyakorlatilag a jelzőjét, a neve, mint jelzőt most már nem fogja tudni használni, akkor elnézést kérni a kedves nézőktől, akkor tényleg, hogy Tibor mondja, át kell kereszteljük Manninger TV-re.
De a Balaton Józsik az marad.
Igen, jó, még mindig megmarad a tévét. És hát nem elhumorizálva és elbagatelizálva én elmondom nektek, fiúk, hogy ma beszélgettem Kenyeres Bence barátunkkal, aki egyébként avató szakembere területen, nyilván a kedves nézőik is, hogyha emlékeznek rá, már volt a műsorunkban, és én bőszen érdeklődtem a szakmai része iránt, hiszen nekem sok minden nem mond, hogy programigazgató, én nem vagyok ebben szakember, de mivel témát idehoztam önöknek, egy kicsit szerettem volna szakmailag is ebből felkészülni, vagy némi információt gyűjteni, és elmondta Bence barátunk, hogy ez gyakorlatilag egy televíziónál egy nagyon fontos pozíció, és egy olyan markáns területet, mint egy cégnél egy stratégiai gazgató, aki tulajdonképpen megtervezi és előírja azokat a programokat, de minden egyéb mással is. Én bennem egy kicsit felmerült egy kérdés, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, fiúk, hogy most hogy fog két dudás megférni egy csárdába. Tehát most arra gondolok, hogy lehet, hogy az ügyvezető igazgató Sámmel Jóska, de most esetleg, hogyha egy nagyon nagy tudású, komoly szakember érkezik, és ott különféle változtatásokat szeretne végrehajtani, vagy egyáltalán ugye programokat igazgatni, akkor lehet, hogy a mostani rendszer egy kicsit meg fog változni, vagy egy, amit már egyébként nem tudom, láttátok, hogy már vannak ilyen attakok benne, tehát ilyen gyors bejelentkezések.
Igen,
az utcáról, hang nélkül.
Hogy mondjam, tehát az körülbelül egy telefonnal ezt meg lehet csinálni, ennél sokkal jobb technikája van a Keszthelyi TV-nek. Most is, tehát ilyen hatalmas háttérzaj mellett alig lehet hallani a riportereket.
És még egy gondolat maradt még bennem, és akkor közben utána gondolkodjatok rajta, hogy erre azért még egy kicsit csípjünk rá, hogy Bencével is ezt beszélve, hogy ez kampány előtt néhány nappal, a kampány kezdet előtt néhány nappal ide érkezik Manninger Jenő országgyűlés képviselő párja.
Vagy a felesége,
bocsánat, igen, van, felesége. Jó, hát most hirtelen, hogy nehogy esetleg valami, ki tudja a mai világban már, hogy mit lehet mondani.
Hát a felesége.
Felesége ide érkezik, aki ugye Budapesten több TV csatornánál is hasonló pozíciókat, vagy más pozíciókat látott el eddig, és most a szerény kis Keszthely városába érkezett azzal a tudással, hogy valószínűleg itt óriási események fognak történni majd. Hát meglátjuk ennek, mennyi lesz szakmai oldala, és mennyi lesz politikai oldala. Mit gondoltok, hogy a tevékenysége hogy fog megvalósulni nálunk? Milyen programváltozások várhatók, mint programigazgató része esetleg, Tibi?
Hát ez eleve a Keszthelyi TV-nek a működését és annak a pártatlanságát megkérdőjelezi az, hogy Manninger Jenő jelenlegi országgyűlési képviselőnek ott van az irodája, ugyanazon az emeleten, gyakorlatilag egy ajtó választja előket, tehát a kettő, bocsánat, mert egyszer ugye Jenő bácsi irodából kimennek, folyosan még egy ajtó Sámmel TV-nél. Tehát eleve közel van, én ugye a tegnapi Facebook posztomban azt is írtam, hogy nyugodtan most már egybe lehetne nyitni azt a képviselői irodát meg a tévét, hiszen ugye az irányvonalat úgyis onnan határozzák meg. Igen. Ez eddig is így volt, tehát nyilván ebben most szintet fognak lépni. Hát amit én esetleg változást látok, hogy ha a Pesti TV-ből megismert gúnyos, uszító, pökhendi stílus esetleg ide is beférkőzhet, illetve még tendenciózusabbá válik a hírszerkesztés, még kevesebbet beszélnek az ellenzékről, ha beszélnek, akkor is lejárató kontextusban, illetve hát a propaganda magasabb fokozatra kapcsolt. Mai napon egy csodálatos posztja volt a Városi Televíziónak, ami hát ugye nagy karriert futott be az interneten, hamar ebből muszáj lesz személyesen idéznem, mert egyszerűen ez olyan szinten brutális volt, hogy tényleg ezt szó szerint kell idézni. Hát kicsit ilyen észak-koreai, meg magyarországi 50-es években
hangvétel,
ne lepődjön meg senki, én ezt most beolvasom, hogyha valaki itt a kiváló tévében ezt nem látta volna. Örülnek Keszthelyen az élelmiszer árstoknak. A boltosok szerint a helyiek nem kezdtek pánikszerű felvásárlásba. A televíziónk által megkérdezett üzletvezetője elmondta, nem emeltek árat más termékeknél, a hét árstopos élelmiszer beszerzése pedig nem okoz gondot a számukra. És ugye itt van a főcím pedig, pozitívak a visszajelzések az élelmiszer árstopról Keszthelyen. Én ezt ugye azzal kommentáltam, hogy most 2022 vagy 1952 van. Nyugat-Magyarországon vagyunk, vagy Észak-Koreában. Tehát ott, még ezt ott Kim Jong-un tévében is megirigyelnek ezt a híranyagot, komolyan mondom.
Ráadásul lehet, hogy ez már esetleg tényleg ennek a erőnek tekinthető be ez a hirtelen hír, bár inkább azt mondom, hogy ez a talpnyilásnak a ne további az országos propaganda tévék
iránt is. Mint a választókerületi elnök megtekintette az M76-os épülő új szakaszát. Mi köze ez a választókerületi elnöknek?
Nyilvánvalóan, tehát most annyiszor kivesészted nyilván ezt a papagáj tévét, de ez érdekes volt ez a hír. Valószínűleg hasonló várható a későbbiekben is, hiszen kampány kezdődik, és semmi nem drága. Az már, hogy Keszthelyre általánosítanak mindent, és azért van több száz üzlet és bolt, meg egyéb. Mi nem jöttek el mondjuk hozzám, én is kereskedem, dolgozom, én elmondhattam volna a véleményemet a különféle áremelésekről, egyebekről, meg még tapasztalatom is van benne néhány évtized, de hát úgy látszik, hogy ez a fajta Kim Jong-un féle irányvonal az nem éri mindenki.
A Kádár alatt is ciki volt már egy ilyen hírt leírni, tehát ez körülbelül a Rákosi alatt volt utoljára menő ez a stílus, tehát már Kádár alatt se lehetett ennyire durván, hogy akkor a feketézők és az árdrágítók ellen fellépünk, meg egyáltalán egy ilyen hír nem lehetett volna hír.
Na most egyébként azért is tartom ezt, hogy mondjam így, megosztónak, tehát nyilván ez a technika, hiszen ezzel nem ért egyet minden kereskedő egyszer. Másszor pedig nem szakemberként nyilatkozik egy újságíró, hanem csak vélelmezi, illetve hát leírja azt, amit mondott valaki, egy kereskedő egyébként, hogy mit emel, hogy mit nem. Egy közgazdász, például mint Nagy Bálint, ebbe igazán megszólalhatna például, hogy hát kérem, én mint közgazdász, polgármester, az a véleményem, hogy pont. És akkor szépen elmondja, és akkor elmondja a kereskedő is. Na de hát, mint ahogy Tibor is az előbb itt szépen bemutatta, erről szó nincs. A szakma nem jelenik meg. Nyilvánvaló a Propaganda Papagáj TV-n szépen elmondta, hogy mi a ő véleményük, meg az ő elképzelésük erről a
és hát
témáról.
És Adam Smith óta tudjuk, hogy a piac határozza meg az árakat. Tehát ugye a piac láthatatlan keze, amit ugye közgazdasági iskolában körülbelül az első előadáson tanítanak, mint ugye Adam Smith a modern közgazdaságtan atya. Onnan tudom, hogy hát nekem is valamennyi közgazdaságtan kellett hallgatnom az egyetemi tanulmányaim alatt, bár nem ebből szereztem végzettséget. Tehát az egy alapvető dolog, hogyha ugye mi annak idején elköteleztük magunkat a rendszerváltáskor a nyugati típusú demokrácia mellett, a piacgazdaság mellett is. A piacgazdaságban ilyenek, hogy árkorlátozások, árszabályozások, csak tényleg ilyen nagyon kivételes eszközök, de az, amikor ezt ilyen politikai propagandával vegyítve csinálják, mint ugye nagyon sokáig, hogy 360 volt a kenyér, mert nem lehetett több, de ez megerőszakolja a gazdaságnak az alapvető törvényszerűségét, a keresletnek, a kínálatnak, a világpiacnak a törvényszerűségét, és hát lehet másképpen is fellépni, lehet mondjuk egészségesebbé tenni a gazdaságot, és akkor ennyire nem vagyunk kiszolgáltatva, de most tényleg, ha csak a kenyérárát nézem, ugye Adam Smith is annak idején erről értekezett, ott például ugye ebben benne van az energiahordozók árának a drágulása, hiszen ugye kenyérsütéshez vagy elektromosára, vagy földgázt használnak. Csak egy nagyon egyszerű példát mondtam.
Gyerekek, szóval azért tényleg mondjuk már el, hogy és sokaknak ez a vélem, ez egy vicc. Tehát mindenféle ilyen propaganda próbálkozás gazdasági téren nevetséges, vicces. Itt, ha 5%-ra most azonnal minden árunak a terméknek, fogyasztási cikknek 5%-ra leveszik az áfáját, még azt mondom, hogy talán valamit jelentene, de nem is az áfa csökkentés a legeslegfontosabb, és meg nem vagyok közgazdász Nagy Bálint, de mondjuk te az vagy, miért nem szólaltam?
De gyerekek, ezt, ahogy mondtátok, kőkemény propaganda, persze, a legsötétebb múltidőből.
Ilyen a Kim Jong-un országban.
Hát körülbelül, mert amikor egy cikk, hogy elégedettek a keszthelyiek, hát kik azok a keszthelyiek? Ugye lehet, hogy elment ez a valaki, aki írta ez a cikket, ez a valaki, elment,
a Fidesz barát, CBA, vagy Kóbor,
vagy elment a Fidesz Tomihoz, meg a polgármesterhez, meg az alpolgármesterhez, és elmondták, hogy ők nagyon elégedettek, ők mindennel nagyon meg vannak elégedve, ugye, főleg azok után, ugye, hogy erről nem beszéltünk ma, de ma olyan műsorunk van, hogy itt egy folytában turkálunk másnak a zsebébe.
Fogják
de
azért, mondani.
De azért nem tudom, hogy tudnak-e róla, hogy a legutóbbi testületi ülésen a képviselő testület, ezeknek a szegény embereknek, a polgármesternek, tehát a város legjobban fizetett emberének, illetve a második legjobban fizetett emberének, az alpolgármesternek a bérét, majd 25%-kal megemelték, így azért most megint akkor bemondom, hogy rögzüljön, hogy ezek az emberek amellett, hogy tehát törvénytelenül állásokat halmoztak, és hogyha nem kutatjuk fel, vagy nem piszkáljuk, akkor a mai napig simán csinálják továbbra is.
Szóval álljam azért ezt az állítást annyival, mielőtt itt a Fideszes megmondani, hogy a kívül is megszavazta részben. A polgármester fizetése, azt tudni kell, hogy ez egy törvény.
Hát ez törvény.
Bármely nem értünk egyet vele, magasabb rendű jogszabály, aminek ugye meg kell felelni az önkormányzatnak. A polgármester esetében nem volt olyan kirívó mértékű az emelés, az alpolgármesternél viszont ott gyakorlatilag az adhatónak a 90%-ára javasolták, ezt már mi sem szavaztuk meg, tehát a törvényi megfelelés miatt a polgármesternek a emelését megszavaztuk, az alpolgármesterét nem, minthogyha a Fideszes tengerben az a pár csepp kéne szavazat bármit is számított volna, de ennyivel azért tartoztunk a lelkiismeretünknek, hogy azért a lólábnak is van vége, hogyha finom akarok fogalmazni.
Hát Tibi, azért én ezt azért hoztam ide be, mert igenis, hogy számít, megmondom, hogy miért. Mert ezek az emberek, például Vozár Péterné alpolgármester szemrebbenés nélkül belerebegi december hónapban azon embereknek a szemébe, hogy elfogyott a tűzifára segélyre a pénz, nincs pénz, összerakja a kezeit, és ártatlan szemekkel paslogott, mint az özvegybéka, hogy elfogyott a pénz, és akkor szemrebbenés nélkül, most mondok számokat, Vozár Péterné esetében az ő bére volt, ha mindjárt megtalálom, neki 600 000 forint, 600 valamennyi volt bruttóba, és most 877.500 forint plusz 131.625 forint költségtérítés, apró pénz lett a díjazása, tehát 25% körül emelkedett az ő pénz, és ahogy a Tibi is mondta, és azért hoztam szóba, hogy 70-90% közül a polgármesternek. Kérdezem én ennek az asszonyságnak, mivel érdemelte ki, hogy a maximumra kellett emelni a bérét? Megkérdezem én, és akkor annak az embernek, aki bemegy, mert elfogyott a tűzifája decemberben, karácsony előtt, volt, bocsánat, nem is képe. Mondom, van képe azt mondani embereknek, hogy majd jöjjön vissza januárban, és akkor februárban majd kap.
És én pedig a 125 000-es tiszteletdíjamból szerintem több tűzifát vettem az idén, mint amennyi ajándékot a gyerekeim kaptak karácsonyra. Hát, és hívogatnak a rászoruló emberek, hogy képviselő úr, segítsen, mert nincs mivel fűteni. És már néha szegényeknek én sem tudok mit mondani, de azt hiszem, hogy én a lehetőségemhez képest mindig megtettem.
És Tibi, még egy dolog, hogy én megyei közgyűlésben voltam, de ott meg is lehet nézni edzőkönyvet, én semmit nem szavaztam meg. Tudom, hogy a törvény kötelezővé teszi, elmondtam ott is, hogy szégyenteljesnek tartom ezt az egész dolgot. Itt van a Keszthely város polgármestere. Most az ő, nem, és nem vagyok irigy, hozzáteszem, de 975 000 forint, mondhatjuk azt, hogy majd 1 000 000 az ő illetménye, plusz még ezt megfejelik neki ugye egy kis apró pénze, amit úgy hívnak, hogy költségtérítés, ennek az összegnek a 15%-a, ez majdnem 150 000 forint, és akkor ez az ember, a polgármestert, ha megnézik itt a városba, az önkormányzatnak az autójával jár jobbra-balra, holott ő neki, még egyszer mondom, nem is, azért kapja ezt a 150 000 forintot, hogy az ő költségeit, a polgármesteri munkájához kapcsolódó költségeit ebből fedezze. Ilyen például a telefon költsége, ilyen a gépjármű használat, és még tudnám felsorolni, ami mind-mind a munkájához kapcsolódik. Meg szeretném kérdezni, nagyon szívesen megnézném azt például, hogy milyen költsége, mire költi ezt a pénzt, és miért használja az önkormányzat gépjárművét. Holott annak idején az volt az indoklás, hogy ezt a gyönyörű szép autót azért kell megvenni, mert a régi már nem működik, és hát az önkormányzati kollégák majd használják. Igen, kikértük igen. Ennek az autónak a útnyilvántartását, ezt az autót 90%-ban a polgármester használja, ezzel járkál el ugye a Fidesznek a
rendezvényeire.
Mi volt a
frakcióülésére,
Esztergomtól elkezdve mindenhova, ő használja ezt az autót 90%-ban, és arra a szar autóra, amire azt mondták, hogy hát azért kell új autót venni, mert ez már aztán nem használható, azóta több tízezer kilométert beletekertek.
Bizony,
érdekes
bizony.
Módon. Szóval így hazudunk mi itt Keszthelyen.
És no, ezzel a...
Itt perdítjük a valóságot.
Ezzel a igazság és pénztömeggel, amit Tamás most elmondott itt önöknek, nyilván valamelyikének szégyenletes, holott Vozárné azért elmondta, emlékeztek rá, hogy ő erő mellett áll egyébként. A műsorunk végéhez is értünk, és érdekességképpen így előzetesen azért egy pár dolgot a következő műsor, ami most kimaradt, hogy valószínűleg azzal fogunk kezdeni, amiről már nem tudtunk beszélni, például Nemes Klárának a nyílt leveléhez, nem tudom, hogy hol volt nyílt, vagy milyen nyilvános volt, majd megállt az óra, nem jól jár.
Tehát most le is szerelték.
Igen, tehát akkor, ami még ennél fontosabb, mert ez csak egy ilyen bulvárhír a Nemes Klárának a dolga, a uszodával kapcsolatban, illetve a gyermekeknek a úszásoktatásával kapcsolatban se tudtunk ma már foglalkozni, de erre is vissza fogunk térni. Csótár András se lesz elhanyagolva a következő műsorba, hiszen őnek is voltak nemes megjegyzései és kommentjei, amit szintén ki fogunk majd vesézni, hogy készüljenek mindenki, az érintettek is, és a hallgatók és a nézők is.
Hát igen, pedig el is hoztam azt az újságot, amiben ugye 2021 igen, tavaszán... Igen.
Sőt, be is jelöltük, hogy...
hogy Csótár András úr mit nyilatkozott. Néha
amnéziás néha.
Igen, hát ő elfelejtette igen. Már régen volt, idősödik ő is, úgyhogy már nem emlékszik arra, hogy miket mondott.
El fogjuk kedves nézni.
Még az a szerencs, hogy írásban van.
Igen, itt van, tehát ugye írás nem felejtett, nem
felejtett. A Fidesz újságban saját újságban.
Abszolút. És akkor majd összehasonlítjuk a két nyilatkozatot, hogy mikor mit mondott Csótár úr, és akkor majd meg fogják önök látni. Kedves nézőink, hallgatóink, nagyon köszönjük a türelmüket és a figyelmüket. Legyenek velünk jövő héten csütörtök ugyanebben az időben. És írjanak, kérdezzenek, a kedves kommentelőknek is köszönjük a hozzászólásokat, remélem mindenki kapott választ. Ha nem, akkor a későbbiekben nyilván erre is időt fogunk keríteni. Tehát még egyszer köszönöm a megjelenést, és további szép estét, jó éjszakát kívánok. Én Herold János műsorvezető voltam, és barátaim is elköszönnek. Viszontlátásra, jó éjszakát!
Szép jó estét kívánok!
Viszontlátásra, nyugodalmas, jó éjszakát!